Πήρε το τεχνοπή.
Χόρνο κοίτου κι αγόρνο πλάτσε μη κοίτου κι αγόρνο φάε μη σίβε το τεχνοπή.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hajléktalan emberekért végzett lelkiismeretes és odaadó munkájának elismeréseként Felkai Béla díjjal tüntették ki Árdánházi Andrást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai Integrált Hajléktalan Ellátó Központjának munkatársát. Az elismerést Pikó András Budapest 8. kerületének polgármestere adta át. Adta hírül a segélyszervezet. A Felkai Béla díjat 11 évvel ezelőtt a Menhely Alapítvány hozta létre egykori legendás kollégájának emlékére. Az elismerés különlegessége, hogy otthontalan emberek jelölhetik rá azokat a szociális segítőket, akik kiemelkedően sokat tesznek értük. Ebben az évben több mint 500 ajánlás érkezett az ország minden pontjáról. Száz mázsa kályhakész tűzifával segít a Verga ZRT a Veszprémi Főegyházmegyei Karitásznak, hogy rászoruló családoknak biztosítsa otthonuk melegét a hideg téli hónapokban. Ugran Ákos, a Verga ZRT vezérigazgatója elmondta, minden évben örömmel segítenek a Veszprémi Főegyházmegyei Karitásznak. Erdőgazdaságuk fő feladatának tekintik a társadalomjavát szolgálni. Az erdész mindig a jövőben gondolkodik, mondta a vezérigazgató. Hozzátéve, nekünk a legrövidebb projektünk is minimum 10 éves. Az élhetőbb környezetért dolgozunk, és ehhez hozzátartozik, hogy a közjavát támogassuk. Örülünk, hogy mindig tudunk segíteni, és amíg tudjuk, ezt minden évben meg is tesszük az ünnepek közelettével, fogalmazott. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus példaértékű életútját mutatja be az Elektronok nyomában című dokumentumfilm, amelyet december 30-án a Duna csatornán láthatnak először a nézők. Az Elektronok nyomában című filmben Krausz Ferenc először meséli el élete történetét, és a nézők bepillanthatnak egy szerény, alázatos ember életébe, akit a tudomány iránti szenvedély és a kíváncsiság hajt. A film bemutatja a tudós áttörő felfedezését, amellyel láthatóvá tette az elektronokat, új fejezetet nyitva a tudományban és az emberiség jövőjében, közölte a produkció a távirat irodával. Januártól a benzin esetében 11, a gázolajnál 10 forintos azonnali drágulást jelent a kutakon az üzemanyagok jövedéki adójának emelése. Az emelés mértéke megegyezik a júliusi fogyasztóárindexel. Az infláció mértékének megfelelően emelkedik más jövedéki termékek adózása is. Így például az alkoholé, a regisztrációs adóé, a gépjármű adóé és az átírási illetéké. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem zárható ki, hogy összehangolt titkosszolgálati akció volt a SZIR elnök Budapestre menekülésének álhíre. Egy nemzetbiztonsági vizsgálat folyamatban van az ügyben. Gulyás Gergely elmondta, a vizsgálat egy hónapon belül lezárul majd. A MOHU az eddigi információk alapján 2025-től megszüntetni a házhoz menő lomtalanítást Budapesten. A Szabad Európa értesülése szerint jövőre már csak kerületenként néhány gyűjtőponton, egy évben néhány napon át lenne lehetőség a lakossági hulladék lerakására a fővárosban. Több kerületi polgármester is kifogásolta a tervezett módosítást. A Bulgáriával és Romániával közös szárazföldi határokon is megszünteti januártól a határellenőrzést az Európai Unió. A magyar soros elnökség azt közölte, az uniós tagországok belügyminisztereinek döntése értelmében a két ország a Schengeni övezet teljes jogú tagja lehet. Az idén Donald Trumpot választotta az évemberének az amerikai Time magazin. A leendő amerikai elnök 2016-ban már megkapta a díjat, amelyet olyan személyeknek vagy csoportoknak adnak, akik jelentős hatást gyakorolnak a világ eseményeire. Dél-Koreában nem hajlandó távozni posztjáról az államfő. Jun Song-gyul december 4-én Észak-Korea párti felforgatókra hivatkozva meglepetésszerűen szükségállapotot rendelt el, majd 6 órával később a parlament és az utca nyomására kénytelen volt azt hatályon kívül helyezni. Több mint 4,5 milliárd eurót ad a magyar és szlovák határ felé vezető ukrajnai autópálya fejlesztésére az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az összeget abból a 450 millió eurós hitelcsomagból csoportosítják át, amelyet 2020-ban az ukrán állami infrastruktúra fejlesztési alapnak hagytak jóvá. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, csak északnyugat felől kezd majd szakadozni a felhőzet. Többfelé várható csapadék, délen inkább eső, északabbra havazás valószínű. Délen ónos eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16:30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamarakórus, Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda, Hibai Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zeneakadémia részfogós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forradbor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 14-én szombaton 15:30-kor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15:30-kor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A népművészet és a könyvtár találkozásának ékes példája az egyetemi öltögető hímzőszakkör, melynek helyszíne a Tittel Pál könyvtár. A mai adásban Verebélyi Balázs, a kommunikációs csoport adminisztrátora, a szakkör vezetője, valamint Laskai Anna szaktájékoztató beszélget arról, hogy hogyan gazdagítja egymást a népművészet és a könyvtár. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Immár 5. alkalommal nyert el a Családbarát Munkahely díjat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amelyet a kormányzat a munkáltatók családbarát intézkedéseinek elismerésére hozott létre. A díj célja, hogy ösztönözze azokat a megoldásokat, amelyek segítik a munka és a magánélet összehangolását. Az egyetem évek óta kiemelt figyelmet fordít a munka magánélet harmóniájának megteremtésére, amit az is bizonyít, hogy sorozatban 5. éve sikerül megtartani ezt a rangos elismerést. A 2 millió forint pénzjutalommal járó díjat a Kulturális és Innovációs Minisztérium által rendezett Generációk Együttműködése a Versenyképes Jövőért eseményen adták át a Szépművészeti Múzeumban. Az elismerést az egyetem nevében dr. Vácziné Juhász Zsuzsanna, a Családbarát Programiroda programreferense, valamint Papp Kormos Éva, az Egyetemi Innovációs Osztály osztályvezetője vette át dr. Koncs Zsófiától, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárától. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógus Képzőközpontja idén is játékos vetélkedőt rendezett a komplex alapprogramban résztvevő intézmények számára. Az eseményen több mint 70 diák vett részt az ország különböző pontjairól, hogy összemérjék tudásukat a művészet, a logika, a testmozgás, az életgyakorlat és a digitális alapú feladatok terén. A vetélkedő első állomása a Líceum kápolnája volt, ahol dr. Révész László, a Pedagógus Képző Központ főigazgatója köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a 250 éves intézmény tradíciójának megőrzése mellett nyitott az újításokra, ennek jegyében született meg a kap, és a játékos vetélkedő is. A főigazgató kiemelte, idén 2. alkalommal rendezték meg a megmérettetést, amelynek célja a komplex alapprogramos iskolák közötti kapcsolatteremtés elősegítése, valamint az alapprogramok szakmai tartalmának megismerése és kipróbálása volt. Hollóné Bódi Katalin örömmel számolt be arról, hogy a tavalyi részvételi adatokat sikerült felülmúlni, ezáltal 12 intézmény 15 csapata, összesen 75 tanuló érkezett a vetélkedőre. Az 5 állomásból álló játékos feladatok során a diákoknak lehetőségük volt közelebbről is megismerni és körbejárni a líceum épületét. 2 új szakkal bővül a 250 éves múltú Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzési palettája 2025. szeptemberétől. A felsőoktatásba jelentkezők a pszichológia alapszak és műszaki menedzser alapképzés közül is választhatnak majd. Az Egyetem Pszichológiai Intézete már évek óta képviseli a magas szintű oktatást és kutatást, szorosan kapcsolódva a pedagógus képzéshez, a Pszichológia B.A. diploma viselkedés elemző szakképzettséget biztosítva lehetőséget nyújt a mesterképzés folytatásra hazánkban, valamint Európa számos egyetemén. Emellett a műszaki menedzser képzés célja olyan szakemberek képzése, akik digitális innovációk és megoldások naprakész ismereteivel képesek hatékonyabbá tenni a szervezetek működését. A hallgatók 2 specializáció közül választhatnak, a fenntarthatósági és környezeti menedzser, valamint a műszaki képzési menedzser. Az előbbi az ipari 4.0 és az intelligens műszaki rendszerek trendjeit ismeri, amíg az utóbbi az ipari szektor kiberfizikai rendszerének alkalmazhatóságát és a humán erőforrás képzését támogatja. A pszichológia B.A. képzés nappali tagazaton, még a műszaki menedzser alapképzés nappali és levelező tagazaton is elérhető. A felvételivel kapcsolatos további információk az egyetem honlapján elérhetőek. Az év utolsó hónapjában, 3 vasárnapon is különleges programmal várja a látogatóit a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont. Az alapprogramok mellett fizikai és kémiai kísérleti bemutatók, valamint csillagászat történeti előadások is színesítik a kínálatot. Az interaktív fizika órákon a jégvilág -96 fokos kísérletei, valamint nagyon hidegtől a nagyon melegig terjedő kísérletek várják az érdeklődőket. A kémia órákon a tűz és víz kapcsolata kerül bemutatásra,
valamint december 15-én dr. Murányi Zoltán, karácsonyi kémiasúlyak ápráztatja majd el a vendégeket. A csillagászat történeti előadások a 405-ös Jedlik Ányos experimentáriumban lesznek megtekinthetőek, ahol december 1-én a betlehemi csillagnyomába eredhetnek, december 8-án lapfölcínei elevenednek meg, december 15-én pedig a csillagászat és a művészet kapcsolatáról hallhatnak az érdeklődők. A kiemelt programok mellett a látogatók önállóan is kísérletezhetnek, a fizika foglalkoztató eszközeivel részt vehetnek QR-kódos telefonos kincsvadászaton, és a csillagtúra papíralapú játékban, amelynek helyes megfejtői egyetemi ajándéktárgyakkal térnek haza. Egésznapos sportolásra hívta hallgatóit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete. A szervezők több helyszínen számos programmal, parasportolási lehetőséggel, erős ember próbával, valamint érdekes beszélgetésekkel várták az érdeklődőket. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte, aki elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy a felsőoktatási intézmény rendelkezik olimpiai sikerekkel. Hozzátette öröm számára, hogy több eszterházis olimpikon is megtisztelte személyes jelenlétével a sportünnepet. Dr. Tóth Antal, az egyetem természettudományi karának dékánja is köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva az esemény jelentőségét. Professzor dr. Bognár József, az Egyetem Sporttudományi Intézetének igazgatója, a nap kezdetén kiemelte, az esemény különlegessége abban rejlik, hogy idén először a sportolók és parasportolók együtt rendezték meg a sportünnepet. A résztvevők a nap folyamán menetlevéllel járhatták végig a helyszíneket, pecséteket gyűjtve a különböző foglalkozásokon. A résztvevők kipróbálhatták az amerikai futballt, a vakpingpongot, a vaksakkot és a kerekesszékes kosárlabdát, valamint részt vehettek önvédelmi workshopon is. A sportnap kapcsán az egyetem sportcsarnokában kiállított tablósorozat 14 olimpikont mutat be, akik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egykori, vagy jelenleg is aktív hallgatói. A tablók január közepéig a líceum aulájában tekinthetőek meg, majd végleges helyükre kerülnek a dicsőségfalon, amely a tervek szerint tovább bővül a sikeres eszterházi sportolók képeivel.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Most Verebélyi Balázst, a kommunikációs csoport adminisztrátorát köszöntöm, akivel alapvetően az egyetemi hímző szakkörről beszélgetünk, de természetesen nagyon sok szó esik majd a könyvtárról. Balázs, köszöntelek nálunk. És akkor rögtön fel is fedem, hogy hogyan is kapcsolódik össze a népművészet és a könyvtár, mert hogy októbertől újraindultak azok az öltögető névvel említett hímzőszakköri foglalkozások, amelyeknek a könyvtár ad otthont. Valóban igyekszünk otthont adni, otthonossá tenni ezeket az alkalmakat, de talán erről majd később. Először beszéljünk arról, hogy a második évad kezdődött el az öltögetők életében. Te milyen érzésekkel kezded immár második éve ezt a kollégáknak szervezett szakkört, amely a könyvtárban valósul meg?
Először is üdvözlöm a hallgatókat. Ebben az évben januárban kezdtük meg a szakkörnek a működését. Akkor a Nemzeti Művelődési Intézet által a szakkörprogramot meghirdetett programmal kezdtük el. Ekkor kaptunk 5 főre egységcsomagokat, amiben az alapanyag volt benne. Emellett a Nemzeti Művelődési Intézet csinálta egy ilyen aszakkör programot, amin a honlapon voltak fönn nekik videók, és ezek segítségével tanítottam le nekik ezeket a technikákat. Ekkor Békés megyei hímzésekkel ismerkedtek meg, és így ilyen folyamatos technikai fejlődés volt számukra ez. Megismerkedtek az alapöltésekkel, azután készítettünk velük különböző használati tárgyakat, tésztazsák volt benne, mondjuk egy női kötényt, neszeszereket készítettünk, vagy könyvborítót. Könyvtárosok ezt kedvelték, hogy ilyen könyv vagy határidő naplóra készítettek borítót, és a végén még egy keresztemes technikával tányéralátét is készült. Nyárra is kaptak házi feladatot, hogy ne menjenek el csak úgy, hogy elteljen nekik a nyár. Akkor egy kreatív feladatot kaptak, amikor különböző mintákat kaptak, és akkor különböző színű fonalakkal ezt színezzék be.
Ez a múlt, de ugye úgy tűnik, hogy elég jól sikerülhetett, akár számodra is. Azt tudom, hogy a résztvevők külön kérték, hogy legyen folytatás.
Igen, kérték is, és szeptember folyamán is összegyűltünk a haladó csoporttal, mert 2 csoport van, van kezdő és haladó. A haladó csoportnál ott megy a továbbfejlesztés. Szeptember még ez a bemelegítés hónapja volt, és októberben kezdtünk el foglalkozni a fejlesztéssel, ami mindig egy ilyen technikai fejlődést ad nekik. Most a fúta hímzést hoztuk például, amikor sötét alapanyagra világos vonallal készül ez a hímzés, és itt technikában az, hogy sűrűn tudjanak ölteni, hogy ne világítson át nekik az alapanyag. Majd a palóc hímzés következik nekik, mert mivel palóc vidéken vagyunk, így ezt a hímzést preferáljuk elsősorban. Itt majd szálhúzásos technikával készítenek majd mintakendőket, ezt a technikát elsajátítják, és későbbiekben tudják alkalmazni lakástextileken, használati tárgyakon, illetve ruházaton is.
Azt látom, hogy nagyon nagy élvezettel mesélsz a különböző mintákról, és az egésznek a népművészethez kötődő hátteréről. De nekem a legizgalmasabb az az volt a mondani valódban, hogy a kollégáknak szervezett szakkörről van szó. Számomra mindig nagyon kedvesek ezek az alkalmak, az ilyen jellegű kezdeményezések, amikor itt dolgozóknak igyekszünk valamit nyújtani. Kik azok, akik fogékonyak voltak erre, hogy akár az a szakkör keretében, akár a most elindított kezdőcsoport keretében akarjanak ilyesmivel foglalkozni?
Elsősorban, amikor elindítottam ezt a szakköt, az volt a cél tényleg, hogy hímző emberek jelentkezzenek, és nagy részén a kollégákra gondoltam, azért volt, hogy itt volt az egyetem intézményeibe hirdetve, és számos kollégánk jelentkezett az egyetem különböző részlegeiből. Emellett tény, hogy könyvtárban vagyunk, számos könyvtáros is tagja így a szakkörnek, és a kezdőcsoportban is ugyanez a tendencia, hogy ott is nagy rész kollégák a tagok. Emellett hallomás révén jöttek más személyek is, akár mondjuk a érseki palotából is.
És akkor mindenkit összeköt ezek szerint a hímzés szeretete. Nem titok, hogy ebben az évben én is próbálok majd részt venni ezeken a foglalkozásokon, mert önmagában csak nagyon jó volt azt látni, hogy ezek nagyon jó hangulatú alkalmak voltak. És nem titok az sem, hogy miért tudhatom, hiszen ott zajlott a szemünk előtt, nagyon sok esetben akár az első emeleti belső teremben valósult meg ez a szakkör. Milyennek látod, milyen helyszíne a könyvtár ennek a szakkörnek?
Beszéltem a könyvtár vezetőjével, Krisztával ezzel kapcsolatban, és akkor ő rögtön örömmel rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a helyszínt. A 212-es Churchill teremben voltunk eleinte, akkor könyvtárosok nagyon nagy segítségünkre voltak, mert a belső világítás mellett kaptunk kis asztali lámpákat, ami jobb megvilágítást tud adni a hímzésnek, de mellett más technikai segítséget, például laptopot, kivetítőt is tudtunk használni, hogy ezeket a prezentációkat, amit hozok nekik a előadásokra, azzal meg tudtuk nézni. Szoktam készülni néha egy-egy prezentációval is, hogy azért hozok rövid néprajzi anyagot, a hímzésről egyéb információkat megtudhatnak róla, és sok-sok képet, hogy lássák ezek a hímzések, amiket már elkészítettek mások, hogy néznek ki, mit lehet még esetleg, vagy ötletet tudnak venni ezekből a képek alapján, hogy ők is tudnak hasonló tárgyakat készíteni. Jelenlegi évben is ugyanúgy a könyvtárban vagyunk, csak most egy másik teremben, mert hogy két csoport van, 20-21 fő van körülbelül most így a két szakkörbe összesen, és ők most órabontásban vannak, tehát először a haladókkal foglalkozok, majd a kezdőcsoportra irányítom a figyelmet. A foglalkozás elején szoktunk egy ilyen játékos feladatot elindítani, hogy egy kicsit ráhangolódjunk a foglalkozásra. Kiessünk a mindennapi munkából, mert gyakran 5 perc nem telik el, hogy átesünk a napi feladatokból így a szakköri életbe, és utána meg szoktuk nézni, hogy ki mire haladt, megbeszéljük, és akkor utána kezdjük az aznapi témát, amivel mindig készülök.
Igen, valóban nagyon jó a hangulat, és bízunk abban, hogy ez annak is köszönhető, hogy a nagyon lelkes munkatársaim átviszik ezeket a lámpákat, igyekeznek segíteni azt, hogy minden elérhető legyen, vagy akár tárolható is legyen, de valóban nekünk is egy nagyon izgalmas színfolt, és a legnagyobb örömünk az, hogy időről időre rendezünk a könyvtári térben kiállítást is, akár ugye az első emeleti könyvtári térben, és éppen akár a te munkád, ugye először az Ez is én vagyok keretében, majd pedig a szakkörönkák is helyet kaphattak a könyvtárban.
Igen, ezek nagyon hasznosak, ezek a kiállítások, mert sokszor itt találkozunk a kollégákkal, ismerjük egymást, de nem tudjuk, hogy a saját életükben mivel foglalkoznak. Nekem ez volt az első kiállításom, ez is én vagyok kiállítás, ahol saját hímzéseimet mutattam be tavaly előtt nyáron. Utána pedig ebben az évben volt a első szakköri turnus végén volt egy körülbelül, hát kéthetes kiállításnak indult, de körülbelül 2 hónapos is lett, mire odaértünk a végére. A szakköri tagok által elkészített hímzésekből rendeztünk egy ilyen évvégi záró kiállítást. Így a könyvtárosok így gyönyörködhetnek benne, mert ők azért 2 hónapon keresztül látták ezt a kiállítást, meg a folyamatát is, ahogy elkészült.
Igen, de nem csak, hogy mi gyönyörködhetünk benne, hanem nagyon-nagyon izgalmas ez, akár az Ez is én vagyok kiállítás sorozatunknál, aminek a célja tényleg az, hogy egy másik oldaláról megismerhessünk egy kollégát, akiről nem is feltételeztük adott esetben, hogy milyen hobbija, milyen különleges tehetsége lehet, de ugyanígy ennek a munkahelyi hímző szakkörnek a munkáit is nagyon nagy örömmel nézik meg az itt dolgozók, éppen azért, mert kötődnek személyesen valakihez. Úgyhogy ezek a kiállítások, amikor valaki így az itt dolgozók közül mutatja meg a tehetségét, ez mindig valahogy sokkal több látogatót vonz, és sokkal izgalmasabb az egyetemi polgárok és az egyetemen dolgozók számára is. Úgyhogy ez mindig nagyon nagy élmény nekünk, hogy valóban azért keresik fel ezeket a kiállításokat, hogy lássák Balázs munkáját, vagy éppen megnevezik azt a kollégát, azt a kolléganőt, akinek a munkájára kíváncsiak, és aztán elcsodálkoznak, hogy ki mindenkit ismernek még. Hogy gondolod, mennyire jó módja akár a közösség szervezésnek, a közösség építésnek ez, hogy hetente összetalálkoztok?
A kezdőknél például az nagyon jó ez a heti találkozási szint, mert hogy ők mindig újat tanulnak, és akkor egy alkalommal nem sokat tanulunk sosem. Ez, hogy így heti szinten találkozunk, tényleg a közösség fejlődik, épül ezáltal mindig. A játékos feladatokban is szoktunk ilyen feladatokat is végezni, hogy mondjuk a másik nevéhez alkunk mondjuk egy jellemzőt, és akkor így könnyebben meg tudják például tanulni a másik nevét is. De ezek tényleg összekovácsolódnak, ezek a közösségek. Egy idő után már megy a kis előadás, a hülyeségnek a terjedése néha, tehát sokat nevetünk, és ezek a szakköri foglalkozások sokszor úgy is fejeződnek be, hogy jó kedvel mennek haza a közösségnek a tagjai.
Ennek a legjobb bizonyítéka egyébként az, hogy azok, akik részt vettek januártól, ugye az első programban, azok most már haladóként folytatják, és vágytak arra, hogy legyen egyfajta folytatás. Picit időzzünk még el a könyvtárnál, hiszen sok dolgot mesélhetünk ott is. Mindig nagyon fontos összetevője ezeknek a Tippel podcastbeli beszélgetéseknek, hogy kiderüljön, hogy az, aki éppen elfogadta a meghívásunkat, és egy programmal, egy esemény kapcsán kötődik a könyvtárhoz, egyébként milyen viszonyban van a könyvtárral. Számodra, ha azt mondom, hogy könyvtár, könyvek, olvasás, mi az, ami eszedbe jut?
Hát nekem a könyvtárral egy kicsit szorosabb viszonyom is van ezáltal, mert én itt tanultam még akkor Esztázi Károly főiskolán, mert kimondani is furcsa jelen pillanatban, akkor még informatikus könyvtáros szakra, majd mesterképzésen kulturális örökség tanulmányok szakra jártam. Ez inkább kapcsolódik most ez a hímzés témához, mert hogy a hímzéseket, hogy gyűjtöm ezáltal, meg katalogizálom otthon a saját gyűjteményemben, de én alapvetőleg én könyvtárosnak készültem, kezdő munkahelyemen ilyen könyvtári munkatársként dolgoztam, és utána úgy kerültem ide az egyetemre, ahol már ilyen ügyintéző, adminisztrátori feladatokat látok el.
Ez egyébként nagyon nagy meglepetés volt nekem, hogy könyvtári végzettséggel rendelkezel, abban az értelemben, hogy már a második olyan megszólalón vagy, aki egyébként más területen dolgozik, de egyébként könyvtárosi végzettséggel rendelkezik, pedig ugye nem is keresem ennek a módját, vagy ennek a lehetőségét, úgyhogy ezt nagyon izgalmas volt felfedeznem. Egyébként a könyvtár használata, vagy akár a könyvek, akár a nálunk elérhető különböző információk, információforrások mennyire segítik akár a szakkörbeli, akár a jelenlegi munkádat?
Amikor én informatikus könyvtáros szakra jártam ide, akkor én információ broker szakirányra tudtam jelentkezni akkor, és akkor amikor ott kutatnunk kellett így a különböző feladatokat, beadandókat, akkor sokat kellett kutatnunk, és ez nekem így átjött a hímzés irányába is, hogy én a szakkönyveket azt elkezdtem kutatni a könyvtárakban, de akár különböző adatbázisokban is, akár volt egy cikk, vagy valamilyen téma, rengeteget kutattam. Nagy otthon nekem a könyvtáram, amiből a hímzés néprajz kategóriájú könyvek vannak. Régebben sok könyvet adtak ki hímzéssel kapcsolatban. Vannak olyan hiánypótló kiadványok is, amiket kiadtak 50-es években, vagy akár még régen a 30-as években is, és nincsen azóta másik kiadvány, és nem is nagyon jelent meg másik kiadványban sem az a hímzés minta. És ezek fontosak, hogy ezeket mi tudjuk gyűjteni, hogy meglegyen otthon, mert bármikor olyan van, akkor le tudjuk emelni a polcról, és így a leghatékonyabb módja van, hogy nem kell könyvtárban mondjuk akár néha könyvtárközivel is kérni, mert már olyan szolgáltatást is kértem, mert vannak olyan kiadványok, amik már csak a könyvtárakban vannak meg. de ezeket a könyveket én gyűjtöm, emellett tényleg, ha hímzés mintáról van szó, akkor múzeumban járunk gyűjteni is például, és ott is akkor kutatunk ezáltal, hogy megtaláljuk azt az adott darabot, aminek a mintáját felgyűjtjük, és később feldolgozzuk is.
Akkor ezek szerint számodra mondjuk a könyv és a könyvek forgatása az inkább a hímzéshez kötődik, és ezt a fajta hobbit, de hobbinak mondom mindig, és közben elszégyellem magam, hiszen a népművészet ifjú mestereként azért elmondható, hogy nagyon komoly és nagyon magas szakmai színvonalon műveled mindezt. Szóval, hogy ez az érdeklődés, ez a szenvedély mennyire kerül támogatásra a könyvtár által?
Könyveket én olvasni sokszor kevés idő jut rá, tehát a szakirodalom felé terelődik ez az irányvonalam, és tényleg vannak olyan könyvek, amiket hogy nem tudunk megszerezni, és akkor így bejövök ide a kollégához, és megkérem akkor őt, hogy próbáljuk már meg megkeresni egy másik könyvtárban, hol található ez meg, ő megkéri akkor könyvtárközivel, és akkor itt a könyvtáron belül akár olvasok belőle részleteket, vagy akkor befotózom a könyvet mondjuk, hogy tudjam később használni.
Izgalmas, hiszen pusztán ez az öltögető, hímző szakkör rögtön a könyvtárról nagyon-nagyon sok területet felfedelőtted, hiszen egyrészt helyet adunk. De azért nagyon jó arról beszélni, és egyetértésben beszélni arról, hogy azért sokkal többet igyekszünk mi adni azáltal, hogy jaj, kiderült, hogy van lámpa, akkor átcipeljük. Tehát, hogy tényleg szeretnénk otthont adni ennek az egésznek, és hogy egy picit szeretnénk mi is abból a sikerből egy picit magunkénak tudni, hogy milyen jó hangulatúak ezek a találkozások, mert tényleg azt reméljük, hogy a könyvtár az egy olyan hely, ahol felszabadultan örömmel együtt tudnak lenni a kollégák, és tényleg kiteljesedhetnek valami olyan érdeklődési körnek megfelelően, mint akár mondjuk a hímzés is. De te a szakirodalmat is használod, abszolút használod a szolgáltatásokat a könyvtárközi kölcsönzés által, és ezek szerint kicsit kollégaként is nézel ránk. Mindezt azért vettem egy picit én magam is végig, hogy milyen sok ponton kapcsolódsz, milyen sokféle módon szerezhetsz benyomást rólunk, akár szakkörvezetőként, akár kollégaként, akár könyvtár használóként is. Mi a benyomásod, neked mi a véleményed, te hogyan ajánlanád a könyvtárunkat?
Hát a Tittelpár könyvtár itt azért a Líceum épületében egy imponzáns helyen van, és nagy állománnyal rendelkezik. Itt is megtalálható akár szépirodalom, akár szakirodalom. A második emeleti könyvtárban van például fent ez a néprajzhímzés témájú szakirodalom. Én is szoktam forgatni néha alkalomattal, mert mindig találok én is egy új könyvet, amire nem számítottam, hogy az is nekem a témába vág. Én ezt minden orvosónak tudom ajánlani, hogy jöjjön be ide, nézze meg, mert sose lehet tudni, hogy mit talál, mindenki kedvet kap hozzá.
Én pedig ajánlom a kiállításainkat, hiszen ha minden jól megy, akár ezen a nyáron a múzeumok éjszakájához kapcsolódóan láthatják majd a mostani szakkör munkáit is. De nem akarok ennyire előre szaladni, és nem akarok felelőtlen ígéretet sem tenni. Te mit gondolsz, ez az együttműködés mennyire lehet hosszú távú, neked milyen terveid vannak?
Én ezeket a szakköröket szeretném folytatni évről évre, tehát nem rövid távon tervezem őket. A múzeumok éjszakájával ez nekünk összefonódott, mert az idei évben is így volt a kiállítás, sőt nekem a saját kiállításom is ehhez kapcsolódóan zajlott, de körülbelül egy ilyen május végig szoktak tartani a foglalkozások, úgyhogy ez ilyen évadzárónak szépen meg tudják mutatni a tagok, hogy mit készítettek el, és ebből próbálunk szépen egy kiállítás formájában megmutatni ezeket a darabokat a nagy közönségnek.
Balázs, köszönöm, hogy a szakkör, a kiállítás, a személyes kötődés kapcsán ennyi mindenről beszélhettünk, és ennyi mindent megtudhattunk, akár a hímzésről, akár a Tittelpár könyvtárról.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban Varga Csaba atyával, a Baktakéki Görögkatolikus Egyházközség parókusával beszélgetünk a településükön zajló misszióról, a leszakadt falvak jövőképéről, valamint a 300 éves közösségükről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Szeretettel köszöntöm Varga Csabát, a Baktakéki Görögkatolikus Egyházközség parókusát, és most egy érdekes missziós találkozó miatt beszélgetünk, ugyanis a budapesti II. János Pál pápa katolikus gimnáziumból önkéntesekkel egy misszió zajlik itt a környékükön. Hogyan találtak meg az új missziósok? A hallgatóknak el kell mondani, hogy régre nyúlik vissza az ismeretségünk, úgyhogy tegező viszonyban folytatnánk a beszélgetést.
Igen, én is köszöntöm a hallgatókat nagy szeretettel. Igazából ez a missziós alkalom, ez már a második alkalom, amikor idejönnek hozzánk. Gyakorlatilag úgy találtak meg, hogy egyszer idén februárban csörgött a telefonom, így este 6 óra körül, és akkor felhívott a Mayer Gergely, hogy akkor ők a missziósok, és hogy jönnének. És nekem lövésem nem volt, hogy igazából ők kik, meg mit szeretnének, mit akarnak. És akkor mondtam, hogy hát jó, mikor jönnétek? Mondta, hogy akkor március, mondom, akkor ez izgalmas lesz, mert nekünk akkorra volt kírva, már negyedik gyerkőt vártuk, és akkor így, hát, de igazából mondta, hogy őket ez nem zavarja, igazából minket se zavart, ugye ez, de hogy akkor úgy, végül is utána így párszor még beszéltünk telefonon, és akkor így arra jutottunk, hogy hát akkor ez egy nagyon jó dolog, amit ők csinálnak, ez, hogy látogatják így a szegényebb helyzetben lévő falvakat, és akkor ott így missziós munkát végeznek, úgyhogy feleségemmel is egyeztettünk, meg a pocaklakóval, és akkor végül is tudtak jönni márciusban, akkor nekünk megszületett a gyerke, úgyhogy majdnem 3 hetes volt, de minden esetre ők itt voltak, és akkor ez volt gyakorlatilag az első ilyen alkalom, amikor így, mert akkor találkoztunk igazából személyesen először, mert személyesen nem is találkoztunk még előtte, csak amikor így egyszer csak megjelent így 30 gimnazista két pappal.
De a reten így utána kerestél, hogy mi a céljuk, vagy mennyire komoly ez az egész elhatározás?
Igen, mert a Geri mondta nekem, hogy szóval így hozott referenciát, úgymond, és akkor így ezeket megnézegettem, és persze ezt utána néztem, és akkor így ez alapján.
Hogyan indultak el márciusban? Mi volt a koncepció? Te miben tudtál segíteni?
Hát igazából nekik a koncepció az volt, hogy a nagy ismeretlenbe jönnek, mert hogy ezen a Csenyétén már voltak előtte, de hogy így azt hiszem több napos, lehet, hogy ott is több napos missziójuk volt, de gyakorlatilag az, hogy ugye a szállást, akkor a településen egy kicsit így előtrenírozni így az itt lakókat, hogy akkor mi fog történni, nekik lesznek itt a hétvégén, szóval igazából egy ilyen, tényleg úgymond az operatív részekbe próbáltam nekik segíteni, meg hát ezt így nyilván közösen egyeztettünk, de tényleg így szállást itt a szomszédfaluban, az evangélikus parókián is, ennek így jól megtalálták ők is az összhangot ott a lelkész a Krisztával, meg hát mi is, és akkor így ezen keresztül így most már így sokkal gördülékenyebben ment, de hogy az első körbe az volt, illetve még ők azon kívül, hogy ilyen missziós munkát, hittérítő munkát is végeznek, úgymond azon felül azért egy ilyen elég magas a szociális érzékenységük itt mindenkinek, aki így ide jön, vagy ebbe a programba bekapcsolódik, és akkor így például azt sikerült úgy feltérképezni, hogyha van esetleg így a faluba itt lakók közül valakinek ilyen speciális szükséglete, amit ők esetleg tudnak, akár ruhába, vagy iskolaszer, szóval így mindenféle dolgot, és akkor például ezt feltérképeztem előtte, és akkor ezt jeleztem nekik, vagy hogy szóval ebbe egyeztettünk, és akkor például van itt egy itt lakó idős úriemberű, cukorbeteg, meg ilyen ugye kerekesszékes, és hogy ő például többször panaszkodott nekem, hogy ő a téli hónapokban így nagyon unatkozik, és hogy egyébként ahhoz képest, hogy tényleg így már benne is van a korba, és gyakorlatilag a két ujját tudja összesen használni, azt mondja, hogy egy vagy két könyvet már valahogy megjelentetett, ilyen valami verses kötetet valakivel így kooperálva. De minden esetről mondta, hogy hát ő neki jó lenne egy laptop, amin tud akár írni, vagy olvasni, szóval le tudja magát kötni, és akkor például azt hoztak neki. maga őt is nyilván meglátogatták, és akkor ennek nagyon örült. Úgyhogy gyakorlatilag ez volt így az én részem, meg hát az, hogy így az egyházközséget, meg a templomot így tudjuk használni közösen. Szóval volt itt szentmise, meg vasárnap bekapcsolódtak a szent liturgiába, az nagyon jó volt, hogy akkor tényleg, hát nem is tudom, mikor volt utoljára így tele a templom, tényleg akkor így eljöttek, ugye hívták itt a...
Esetleg templombúcsukor?
Hát templombúcsukor akkor tele van így, de hogy így azon kívül nyilván karácsony, húsvét, ilyen ez megvan, de hogy így azon kívül így azért ritka az, hogy így telt házas itt, mert hál' Istennek azért jó nagy a templom, és akkor például akkor sikerült szép számmal eljönni, és hogy én meg nagyon örülök neki, hogy most jöttek megint, mert hogy ugye ez így persze jó, hogy így itt voltak, és akkor ennek volt egy ilyen fellobbanása, és azért így látszik, hogyha így ez nincs életbe tartva, akkor ez így kezd kikopni, de viszont olyan téren jó, hogy akkor erre most egy kicsit ráerősítettek megint, de hál' Istennek azért az iskolából nem felejtették el, hogy jönnek, szóval az út mindig kérdezik, hogy mikor jönnek, szóval így megvan az emlék, úgyhogy hál' Istennek azért így a lelkesedés, így, hogy most megint itt vannak, így kitart. Persze most nem baktakék van nekik így a fókuszba, itt is lesznek, de hogy most így azért a többi településen működnek inkább.
Akkor is követték ezt a eljárást, hogy házról házra jártak?
Így van. Ott is az volt az első nap a program, hogy egy ilyen házról házra missziót csináltak, és akkor gyakorlatilag így szólították meg a falunak a lakóit, és ilyen nagyon pozitív volt nekik.
És még valamilyen bulit is szerveznek?
Igen, hát a fórumnak hívják, azt hiszem most csinálják másodszor, de ebben nem vagyok biztos, de hogy minden esetre ez egy ilyen olyan esemény, ami az egész közösséget, vagy egész községet megmozgatja. Itt Baktakéken nagyon jól sikerült, ilyen teljesen meglepő tapasztalataim voltak. A közös zenélés, meg játék, meg itt a templom előtti tér az gyakorlatilag tele volt, sátrak, akkor két üstbe volt ilyen főzés.
És ezt mondhatjuk, hogy majd, hogy nem spontán jött össze?
Hát ezt ők tervezték, hogy lesz egy ilyen fórum, de az, hogy hogy alakul, az már egy spontánabb volt, és annyira jó volt, mert hogy pont volt itt egy zenész is, és akkor ő hozott magával gitár, kahon, meg mindenféle ez, és akkor így egy kis spontán zenekar is volt, akkor táncház, vagy beszélgetések voltak, és ami nekem nagyon meglepő volt, hogy a falubeliek, és egyébként ugye itt az Csereháti vidék, ez nem ez a, hát hogy mondjam, nem ez a gyémánt része az országnak, hanem azért itt elég nehéz sorsú emberek élnek meg, szóval így a inkább így a leszakadó részben van, ha már nem szakadt teljesen, de minden esetre így falubeliek volt egy fickó, és akkor mondta, hogy hát látta, hogy mennyi gyerek van, és akkor lement, és akkor hozott minden gyerek nyalókát, meg hozott, nem tudom, hány liter szörpöt, és akkor ugye azt is megcsináltuk, szóval ilyen tényleg teljesen spontán volt, és nagyon jól sikerült.
Úgy látom, hogy ahogy Dániel atya is fogalmazott, hogy ez még többet ad a missziós fiataloknak sokszor, mint azoknak a embereknek, akiket megszólítanak. Te is így érzed?
Ó, persze. Hát figyelj, képzeld el, volt egy tanúság, ugye, hogy a szertartásokon van nekik ilyen estíma, meg estímise, és akkor így az első alkalom után így voltak ilyen tanúságtételek, ami azt jelenti, hogy aki már nem először van misszióba, akkor ő szólt erről, vagy beszélt erről pár percben, és akkor tényleg, hát én nekem leesett az állam, hogy gimnazista fiatal, olyanokat mondtak, hogy miket éltek meg így az eddigi misszióban voltak, hogy így fú. Szóval látszik egyébként rajtuk, hogy ez igazából legalább annyira szól saját maguknak, mint azoknak, akikkel alkalmasint beszélgetnek, vagy meghallgatják őket, vagy valahogy így a Jóistenről beszélnek velük, mert ugye ez is egy ilyen fontos része. Kis evangéliumot, szentképet, mi egymást azt így visznek magukkal a házról házra misszióba, szóval, hogy így ez is azért elég intenzíven, meg hát ez adja az egésznek szerintem a lelkét, vagy hát én így külső szemlélőként úgy látom, hogy ez adja úgy az egészbe a lelket, és hogy ez tényleg legalább annyira tölti őket is, meg hát minket is.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
ha jól tudom, te még ezen a koncepció még csavarnál egyet, és egy új dolgot is kitaláltál, hogy a házról házra járáskor úgymond bekapcsolódhassanak mások is.
Igen, hát ezt igen, ezt a Gerivel beszéltük, hogy igazából gyakorlatilag ez egy teljesen jól működő dolog, és hát, hogy ők is már évek óta azon vannak, hogy akkor ez valamiféle, ugye, mint egy szervezet, úgymond egy fejlődést mutasson, vagy szóval valamilyen fejlődés legyen ebbe az egészbe, és hát arra jutottam, hogy igazából itt vagyunk még görögkatolikusok, és hogy egyébként is mi az országnak azon a részén élünk, ahol ez a missziós munka, hát igazából úgymond tényleg hát a mindennapjaink része, és hogy akkor miért ne lehetne az, hogy akkor ezt van egy működő modell, ami tényleg teljesen úgymond franchise-olva van, szóval, hogy így nem nekünk kell kitalálni a dolgokat, hanem hogy itt van egy működő valami, és hogy milyen jó lenne, hogyha akkor ezt mi elkezdenénk, és akkor én meghirdettem először papilistán fiataloknak elsősorban, meg atyáknak, hogy akinek esetleg van kedve, akkor kapcsolódjon be, és akkor nézzük meg, hogy milyen ez, lássák többen is, ne csak én lássam így a görög papok közül, meg egyáltalán így a fiatalság, vagy a fiatalok közül, hogy akkor lássák, hogy mi ez, és akkor, hogyha lesz lelkesedés, akkor így a missziósokkal így karöltve, vagy szóval, hogy így, hogy akkor ezt mi is tudjuk csinálni görögkatolikusként, és akkor igazából ezt a vidéket ismerjük, szóval itt vagyunk otthon, úgymond, és akkor így azért ilyen téren azért nekünk például a szervezés az könnyebb, hogy nem Budapestről kell szervezni, hanem hogy így nagyjából van egy ismerettségünk a vidékről, és akkor igazából ezt végül is együgyön dolgozunk, szóval, hogy igen, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Elvileg heten 8-an leszünk, holnapi nap fogunk így bekapcsolódni intenzívebben a házról-házra missziókba, Csenyétén, meg a Felsőhagyba, ott a fórumba. Aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle.
Mely atyák voltak nyitottak erre?
Hát a helynök atya, a Géza atya, ő fog jönni, illetve Nyíregyházáról, a Huszártelepről, az Edelszi Kora Ede atya, ők jönnek, illetve a Rita Orosz Rita, itt a Cigány Pasztorációs Bizottságnak a tagja, ők jönnek, és akkor így hoznak magukkal még fiatalokat.
Ez felvetődött a missziósokkal is, hogy mennyire tudnak arról, hogy van egy országos felzárkóztatási program, ahol egyházak, civil szervezetek, szociális szervek fognak össze, és a leglemaradottabb 300-400 településen tevékenykednek, és hogyha valami nem működik módszer, akkor újra kezdik, és fel vannak osztva, és lépésről lépésre haladnak, de még mindig vannak települések. Ti találkoztatok már ezzel a programmal?
Persze, a felzárkózó településekkel, hogy egy Baktakéken is működik, Csenyétén is működik, azt hiszem párat a Miskolci Egyház megye is ezt a jelenlétpontokat fenntartásba vette, szóval, hogy így dolgoznak benne, és igen, ezek persze én is itt az itteni jelenlétponttal napi kapcsolatban vagyok, szóval, hogy mert egyébként ott az egésznek én azt látom, hogy az egyik ilyen fontos eleme az, hogy akkor ne egymástól elszigetelve működjenek az iskola, meg védőnők, meg mi egymás, akik így gyakorlatilag ugyanazért célra dolgoznak, hanem hogy valami együttműködés legyen köztük, és akkor itt például nálunk ez így teljesen jól megvalósul, szóval így a máltaiakkal mi, nyilván ők itt vannak az utcában jelenlét pont, úgyhogy jó a kapcsolat, úgyhogy igen, ebbe a programba ilyen téren, hát ahol tudunk, így mi is besegítünk, vagy legalábbis így, igen, a tudomás róla.
A falubeliek be tudnak menni a jelenlét pontba?
Persze.
Van rá igény?
Hát én azt látom, hogy azért van, persze, ott vannak különböző programok nekik, ifi klubtól kezdve, van sokfajta, meg táborokat is csinálnak, szóval így van. Úgyhogy hál' Istennek így azért ez működik, igen.
Most pedig térjünk rá a te szolgálatodra. Baktakék a központod, úgymond. Itt van a parókia, de még milyen filiák vannak, és milyen szolgálatot látsz el?
Hát itt a Csereháton a Baktakéki görögkatolikus parókián vagyok parókus, illetve a Kányi görögkatolikus parókiának az adminisztrátora. Hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogy elég nagy a terület, van 9 hely, ahol ugye a szertartásokat, vagy ugye ahol járok szertartásokat végezni, 6 templommal, szóval így egész nagy terület, de hát ez nem egy ilyen unikális itt, szóval, hogy így itt az itt lévő papoknak azért majdnem mindegyikük olyan, hogy több parókiát lát el. Hát ez ugye nyilván azért is, mert hogy ezek már ugye elnéptelenedő parókiák főként.
Vannak olyan templomok, amiket mondjuk csak templombúcsúra nyitnak ki?
Hát hál' Istennek nincs.
A te területeden akkor nincs?
Hát hál' Istennek nincs. Egy templom van, ahol ritkábban van szertartás, de hogy azért nem csak a templom búcsú, hanem még azért párszor van azért ott egy évben, szóval.
A helyi görögkatolikusok az hogy élik meg, hogy így az őseik így felépítettek egy szép templomot, egy gazdag, virágzó egyházközség volt, most pedig ez egy elszegényedett terület lett. Mennyire nehéz így az időseknek, pessimisták, vagy reménykednek?
Hát ez települése válogatja, de hogy egyébként úgy látom, hogy már azért annyira, hát inkább az, hogy már így azért a realitás kezd megérkezni lassan mindenkihez. Én azt látom, hát ami persze egyrészt egyébként jó fájdalmas, meg gyász van benne, meg minden, szóval, hogy így ezek azért ott vannak, de hogy közben egyébként meg azt látom, hogyha vannak kezdeményezések, akkor abba így beállnak, és akkor azt akkor csináljuk. Szóval, hogy hát igen, szóval az biztos, hogy már most más fajta az egyház, vagy legalábbis ez a vidéken, hogy így azért van egy ilyen egész nagy átalakulás, és hogy ez így most azt látom tényleg, hogy így hogy látják azért az itt a bármelyik településre megyek, hogy szembesülnek ezzel, vagy hogy ez egy köztudott is, hogy akkor ehhez képest, és ez egyébként a nehézségek, meg fájdalom, meg mi egymás, mert az azért jó, mert hogyha már ez megvan, akkor viszont, hát hogy mondjam, nincs egy álom vagy illúzió, amiben ringatni kell magát mindenkinek, hanem akkor van már, ha még halvány esély is arra, hogy akkor megnézzük, hogy merre van a tovább. És hogy úgy néz ki, hogy azért alakul ez, és ez jó. Ez tetszik nekem nagyon, hogy ebbe viszont akkor beleáll mindenki szívvel lélekkel, amit csináljuk. Például ezt a Csereháti görögkatolikus tudásműhelyt, ez most első évadot fogjuk zárni. Ez például nagyon, nagyon pörög.
Na, ezt mutasd már be, kérlek.
Hát ez egy frissen indult, vagy hát lassan majd első születésnapját ünneplő kis kezdeményezés, ami igazából ilyen spontán alakult. Ez oda nyúlik vissza, hogy 4 éve, igen, talán most lesz, a jövő lesz 4. vagy 5. éve, hogy a Pál Feri atya a házasság hetén jár hozzánk ide Baktakékre, és akkor így hát az mindig teltházas volt, de olyan szinten teltházas, hogy az utolsó 2 előadásán már tényleg, nem tudom, már állva is hallgatták, meg folyosóról is bekukucskálva, meg szóval, hogy így, hogy ez így összehívta a Cserehátról az embereket. És hát arra gondoltam, hogy hát akkor ez egyszeri alkalom, de hogy igazából miért ne lehetne ilyet hozni többet ide. És akkor így hát elkezdtem gondolkodni, hogy akkor milyen témákba, szóval, hogy ez látszik, hogy például ez nagyon megmozgatta az embereket, az itt lakókat, és akkor itt tényleg a környékbeli falvakból, meg a városokból is egyébként jöttek ide, és akkor végül is ebből született ez a Csereháti görögkatolikus tudásműhely, ami gyakorlatilag egy ilyen előadás sorozat, és pont a tegnapi nap volt Kányban a képviselőtestületi ülés, akkor pont ott beszélünk arról, hogy akkor ugye ez nem csak nyilván Baktakékennek így a központja, de hogy akkor nem csak Baktakéken, hanem akkor Kányban lesz, most már itt tegnap így átbeszéltük, hogy akkor ott lesz mindig az évadzáró, és akkor most például ugye Pál Feri nyitja az évadot februárban, és akkor decemberben meg most a Szent Efrémmel fogjuk zárni majd egy adventi koncertet a Kányi templomba. És évközben pedig hát előadások vannak minden hónapban, akár hát most ugye nyári szünet az nyilván az kimarad, de ugye a Pál Feri atya volt, most dupla előadása, meg Krasznokvajdán is volt, és akkor ott is ugye átmondom azt, hogy ez például ez nagyon kinőtte magát, úgyhogy itt már dupla előadás volt, Krasznokvajdán meg Baktakéken, akkor utána volt a második előadás, az a templom búcsunkkal volt összekötve, most volt 300 éves az egyházközség, és csináltunk a görögkatolikus média központtal, hát a Kondás Kristóf volt ennek így a fő zászló vivője, egy ilyen filmet a 300 év 30 percben, és akkor itt az itt szolgált parókusokkal voltak interjúk, akkor a helytörténészekkel, a templom, ugye ez egy műemlék templom, itt sok ikon, műtárgyak, mi egymás, és akkor ez elég alaposan fel lett kutatva, úgyhogy itt a templomnak a bemutatása volt benne, akkor a levéltár igazgatója volt, ugye ő az egyházközség történetét, akkor a település történetét egy hely történész mondta el riportba, illetve így utána jártunk, hogy tényleg Baktakékről már 1400-ból vannak evangéliumos könyv, meg apostolos könyv a Hermottum múzeumban, és akkor például oda is sikerült bejutni, és akkor ott a Vámosi Katalin, ott ennek a részlegnek a vezetője, a muzeológus, ő például azt is bemutatta. Ezt szerintem ez egy elég ritka dolog, vagy hát én se láttam. És meg ugye, hát most nyilván most ki van állítva a centeremű kiállításon, de hogy például ez a filmbe is bemutatásra került, és akkor itt csináltunk egy ilyen filmet, vagy hát leginkább ugye a technikai részét az Kristóf csinált, és akkor ennek volt a bemutatója például ennek a Csereháti görögkatolikus tudásműnek a második alkalma, és akkor ez, hát már ez is egy hagyomány, a második alkalmat azt összekötjük a templom búcsúval, és akkor hát azt még ugye Kárpátaljáról láttam ezt, vagy ott ugye ott napján tartják a templom búcsukat, és én nekem ez így nagyon tetszett, vagy hogy közel állt hozzám, hogy hát ott van a napján, és akkor ott meg tudja tenni mindenki, hogy akkor ott nem tudom, szabadságot vesznek ki, vagy valahogy megoldják, és hogy milyen nem működhetne ez itt is, és hogy igazából persze ez a Covid-dal kezdődött, de hogy így ez úgymond így egy kicsit a kezünkre játszott, hogy például azóta már ez a negyedik éve a napján tartjuk a templom búcsút, és akkor ezt így már most én szeretném megőrizni, hogy akkor áldozó csütörtök, és akkor előtte vecsernye, másnap templom búcsú, és akkor ez az alkalom, hogy összekötjük, akkor azért ez szépen megmozgatja így itt a környéken élőket.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Csaba atyával, a Baktakéki görögkatolikus egyházközség parókusával beszélgettünk a településükön zajló misszióról, a leszakadt falvak jövőképéről, valamint a 300 éves közösségükről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról